Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Két vitorlázónk is olimpiai kvótát szerzett, elsőként Érdi Máriával fogunk beszélgetni, aki nem csak, hogy ott lesz Párizsban, hanem világbajnok lett a korábbi lézer, ma ILCA hajóosztályban. Szervusz, üdvözöllek a műsorban!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Legutóbb akkor beszélgettünk, amikor Olaszországban bronzérmes lettél Európa-bajnokságon, és az is a felnőtt mezőnyben a legjobb eredményednek számított. Most ezt alaposan meg tudtad fejelni, meg tudtad ugrani. Hogyan nézett ki a verseny? Ugye követtük a tudósításokat, szinte végig ott voltál az élen. Az éremfutam előtt kicsit lecsúsztál, de magában az éremfutamban vissza tudtál kapaszkodni az első helyre. Hogyan élted meg az egésznek a dinamikáját? Melyek voltak benne azok a pontok, amik talán így a legrizikósabbak voltak, amiket a legjobban meg kellett fordítanod a saját javadra.
Csak visszatérve kicsit az Európa-bajnokságra, mert azt is megemlítetted.
Igen.
Már ugye annak az eredménynek is borzasztóan örültem, és tényleg az volt az életem eddig legjobb felnőtt eredménye, és hogyha valaki nekem azt mondja évelején, hogy Európa-bajnoki bronzérmesként és világbajnokként fejezem be ezt a szezont, akkor nem ismertem volna elhinni, olyan fantasztikus eredmények ezek, és maga a verseny az, azt már előre tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, mert Hollandiában, Hágában nagyon nagy az áramlás, és ez egy olyan különös tényező volt, amit nem nagyon tapasztalunk más versenyen, mert úgy kell elképzelni, hogy volt, hogy 60 méter per perces volt az áramlás, és akkor ugye ezt is így pluszba bele kellett számítani a stratégiánkba, és ezért volt, hogy a bújavételeknél ilyen óriási tömörülések voltak, szóval én úgy készültem az egész versenyre, hogy nagyon nehéz lesz. Nagyon
bocsánat, akkor most meg én csatlakozok vissza az olasz eseményekhez. Ahhoz képest mennyivel voltak rosszabbak így most akkor a körülmények?
Nem mondanám, hogy rosszak voltak a körülmények, csak tényleg nagyon nagy kihívás volt a futamokon nem hibázni. És így is álltam hozzá a versenyhez, hogy valószínűleg fogok hibázni, és könnyen becsúszhat egy ilyen nagyobb aki, de ezt így előre elfogadtam, és azzal a mindsettel indultam neki a versenynek, hogy ez nagyon könnyen belecsúszhat.
Az előzetes célkitűzéseidet ez valamennyire befolyásolta, vagy úgy voltál vele, hogy hát ezek a körülmények mindenki másra is ugyanúgy érvényesek lesznek, szóval mindenki más is hibázhat majd, vagy mindenki másnak is ugyanúgy meg kell küzdenie az elemekkel.
Igen, nem annyira mertem számokat mondani a verseny előtt, vagy nem szerettem volna, mert tudtam, hogyha én is egy kicsit elvesztem a fókuszt, akkor simán összejött két nagyon rossz futam, és akkor nehéz lett volna például az éremfutamba is belekerülni, de szerencsére nagyon jól kezdtem a versenyt a fő ellenfeleimhez képest, és nem volt igazából nagyon rossz futamom az utolsó napig, és aztán az utolsó napon csúszott be nekem egy 49. hely, ahol így összeakadtam a mezőnnyel az első bójánknál, és onnan nem nagyon tudtam visszajönni, mert onnan kiszorultam a pályának a rossz oldalára. Szóval ott volt egy ilyen pont, hogy gondoltam magam, hogy na basszus, végig vitorláztam ilyen szépen ezt a versenyt, és most itt a végén elrontani az nagyon kellemetlen lenne, nem esne túl jól, de szerencsére fejben sikerült összeszednem magam az utolsó futamra, és akkor amikor az éremfutamnak harmadik helyen indultam neki, pont egy előséggel a másodikkal, és 4 pontra az elsőtől, akkor onnan tényleg minden kapu nyitva volt, bármi lehetséges volt, és tudtam, hogy csak egy jó futamot kell vitorláznom, és akkor bármi megtörténhet.
Az mentálisan egyébként egy felüdítő helyzet volt, hogy az éremfutam előtt gyakorlatilag azt mondhattad magadnak, hogy innen már csak nyerhetsz?
Ugye nem csak nyerhettem, még lecsúszhattam volna 5. helyre is az éremfutam alatt, de ami viszont így kicsit megkönnyítette a dolgomat, az volt, hogy 5. lejjebb már nem csúszhattam, szóval rajtam kívül 4 versenyzőre kellett fókuszálnom, tudtam, hogy mik a pontok, tudtam, hogy hány hajónak kell lennem köztem és az ellenfeleim között ahhoz, hogy megelőzzem őket, és igazából, ahogy elterveztem, a rajttól kezdve az én kezemben volt a kontroll, és én tudtam irányítani a többieket, nem fordítva, és ez már egy olyan magabiztosságot adott nekem, és őket egy olyan nyomás alá helyezte, hogy igazából a két hozzám legközelebb álló versenyzőpontban mindketten begyűjtettek egy büntetést, és onnantól kezdve nekem úgymond már csak előttük kellett maradnom.
Éreztél abból valamit, hogy az olaszországi EB bronzérmed óta, mint hogyha a versenytársak radarján jobban rajta lennél?
Érdekes, mert sokan nekem úgy gratuláltak a verseny után, hogy hát ők tudták, hogy ez meg fog történni, és volt egy edző, aki azt mondta, hogy ő 5 éve már tudta, hogy én világbajnok leszek, szóval így a mezőnyben az edzők és a versenytársaim mind tudták, hogy erre képes vagyok. Úgyhogy mindig is ott voltam az ő radarjukon, de most, hogy tényleg megcsináltam és megnyertem igazából az olimpiai ciklusban a második legfontosabb versenyt az olimpia után, ezzel igazából így fizikálisan is kézzelfoghatóan megmutattam nekik, hogy az egyik fő ellenfél vagyok az érmekért jövőre.
Számodra egyébként személyesen is az olimpia egy magasabb polcot képvisel, vagy igazából teljesen egyenrangú a világbajnoksága? Mondtad, hogy ebben a ciklusban ez volt a második legfontosabb verseny, de szerinted is így van, vagy ezt inkább mondjuk úgy a média, a közvélemény ragasztja rá a VB-re, hogy az olimpia árnyékában van egy kicsit?
A vitorlázásban az olimpia a csúcs, és mindenki olimpiát szeretne nyerni, de ugye mindenki szeretne világbajnok lenni. Szóval ez igazából azért nagyon különleges ezt a világbajnokságot megnyerni, mert ez csak 4 évente rendezik, mert ez egy ilyen összevont olimpiai kvalifikációs világbajnokság, ami igazából nehezebb verseny, mint az olimpia, mert sokkal többen vannak rajta. Ugye az olimpiára 41 ország kvalifikál, nemzetenként csak egy versenyző lehet ott. Szóval ezen a világbajnokságon sokkal sűrűbb volt a mezőny, és talán nehezebb nyerni, de az olimpiának meg az a szépsége, hogy megvan a helyszín, és azon a héten mindenki arra fókuszál a 4 éves ciklusba, hogy azon a héten, azon a helyszínen teljesítsen, és aki ott elhozza az aranyat, ott nem kérdés, hogy ő a világon a legjobb, és megérdemelt olimpiai bajnok lesz. Szóval kicsit más verseny, mint az olimpia, ez a világbajnokság, de azért én is nagyon-nagyon örülnék, hogyha az olimpián is sikerülne dobogóra állnom.
Még erre visszatérünk persze a VB-hez visszakanyarodva. Az igaz, hogy a futamokon belüli legrosszabb helyezésed, szóval a legrosszabb futamod, az kiesik gyakorlatilag a végelszámolásból?
Igen, igen.
Ez mit jelent neked gondolkodásba? Úgy vagy vele, hogy lehet egy rosszabb futamod is? Ez egy ilyen könnyebbség, vagy erre egyáltalán nem gondolsz előzetesen, hogy lesz egyáltalán legrosszabb futamod?
Hát ahogy közeledik a verseny, ugye annál kisebb nyomás van rajtad, hogyha nincs rossz futamod, de nagyon-nagyon nehéz úgy végigvitorlázni egy 10 futamot, hogy ne csúszom be egy rossz futam. És igazából amikor elkezdődött nekünk a már csoportbontás, és aranycsoportos futamok elindultak, akkor mentem egy 17-et, meg egy 22-et, és akkor így húztam a szájamat, hogy fú, ezek rossz futamok, de egyáltalán nem voltak azok, mert végül ugye mindkettőt beszámítottam, és így is a top 3-ban értem oda az éremfutam elé. Szóval nem azon gondolkozik az ember, hogy most becsúszhat egy rosszabb futam, mert hogyha hátul van, akkor is minden pontért megküzd, mert nem tudja, hogy melyik lesz az ejtője a versenye végén, és az is lehet, hogy épp az a futam, amit abban a pillanatban azt gondol, hogy az lesz a kieső, teljesen más megváltozhat, szóval lehet, hogy holnap még rosszabbat vitorlázik, szóval nem szabad ezeken így gondolkozni.
Szóval a 40. helyen vitorlázol, sem mondod azt, hogy ezt most feladod, mert majd úgy is ejted.
Nem, mert simán tényleg a vitorlázás az olyan sport, hogy bármi megtörténhet, és nem tudhatod, hogy mondjuk a következő futamban korai rajtos leszel, vagy valaki ki jó, és ugye akkor egy utolsó helyet kell beszámítanod, szóval nem lehet soha tudni, mit hoz a holnap. Ezért minden egyes pontért még az utolsó helyeken is meg kell küzdeni.
Az olimpiára vonatkoztatva mik az elsődleges célkitűzéseid, és egyébként arról is beszélj, mert az is érdekel, hogy még idén milyen versenyeken állsz oda a rajthoz, és az olimpiára konkrétan milyen versenyekkel tudsz igazán felkészülni, vagy edzőtáborral tudtok majd igazán felkészülni, hogy fog kinézni a menetrend?
Most lesz egy kis pihenő, és a vitorlás edzéseket azt októberben fogjuk újra elkezdeni, és szeptemberben persze már elkezdem a fizikai felkészülést is, vagy folytatom a fizikai programomat. És a következő nagy lépés az olimpiára vezető úton az a januári világbajnokság lesz Argentínában, és arra készülünk így október, november, decemberben, Olaszországban, aztán Spanyolországban is egy kis versenyen indulunk Portugáliában. Ezután meg a VB után igazából elkezdődik a világkupa sorozat, úgyhogy el fogunk indulni azt hiszem 3 világkupán, és onnantól kezdve pedig már teljesen más helyen is a 2024-es olimpián lesz a fókusz. Ugye nekünk a futamokat augusztus 1-től 9-ig rendezik, azt hiszem, és előtte minél több időt próbálunk Marseille-ben tölteni és kiismerni az ottani viszonyokat.
Erre mikor lesz lehetőség egyébként, vagy milyen körülmények között lehet lehetőség kimenni Marseille-be?
ki lehet utazni, nagyon nehéz oda, igazából az a trükkös, hogy nehéz edzőhelyet találni, ahol lehet a hajómat meg a motorost tárolni, mert igazából a nagy csapatok azoknak mind ki van alakítva ott egy bázis, de így egyéni programmal nagyon nehéz ott helyet találni. Eddig tavaly is sikerült, meg idén is sikerült, szóval remélem jövőre is ez sikerül beszerveznünk, és hogyha tényleg valahol így úgymond meg tudjuk húzni magunkat, akkor már jók vagyunk, hogyha tényleg ki tudunk menni a vízre, mert nagyon kevés ott a hely.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkoztál nekünk, gratulálok a világbajnoki címhez, meg a kvótához, és akkor még majd beszélgetünk Párizs olimpia előtt is, meg remélhetőleg után is. Köszönöm szépen!
Köszönöm, szia!
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Érdi Mária után pedig egy másik olimpiai kvótaszerző vitorlázónkkal folytatjuk, Vadnai Jonatánnal. Szervusz, üdvözöllek a műsorban.
Üdvözöllek, és az a hallgatókat is.
Hogyan értékeled a hágai versenyt, világbajnokságot? Mennyire érezted úgy, hogy biztos lesz ez a kvóta, vagy voltak azért olyan helyzetek, amikor nagyon össze kellett kapnod magadat, hogy megszerezd?
Életem szerint mindig legnehezebb versenye volt. Iszonyat kemény volt. Az áramlás nagyon erős volt, nagyon nehezek voltak a körülmények, nagy hullámos volt, még néha akkor is, amikor nem volt mellé szél, akkor is megjöttek a tengeri hullámok. Nagyon technikás volt, illetve úgy nézett ki a versenynek a formátuma, hogy volt 10 mezőnyfutam, utána pedig ez a medálrész, az a top 10-nek, és a 10 mezőnyfutamból az első 4, az volt a kvalifikációs része a versenynek, ott osztották ketté a mezőnyt, mert 140-en voltunk mi fiúk, és 70-es csoportokban indultunk a futamokon, és 70 hajó egy rajtvonal az nagyon sok, mert szokatlan volt nagyon, mert általában 40-es csoportok szoktak lenni. És én a kvalifikációs részben összegyűjtöttem egy korai rajtot, az egyik futamból kizártak, és mivel az összesen a 10 futamból csak egyet lehet dobni, a legrosszabbat, így nekem én kénytelen voltam a kvalifikációsból dobni, és a nehezebb, a verseny nehezebb részén a final futamokra, a maradék 6-ra, ahol csak a legjobb 70 ment együtt, nem maradt hibázási lehetőségem. Így minden futam nagyon komoly nyomást adott, és utána pedig, amely korai rajtos voltam a 4. futamban, utána rajtjaim se voltak olyan magabiztosak, nem annyira éreztem már, hogy hol is van a vonal, és így egy kicsit biztonsági rajtokat csináltam, ami a 70 hajóból nem nagyon volt igazából egy pozitív hozzáállás, mert a rajton nagyon sok múlott. A vitorlázásban a rajt az kulcsfontosságú szerepet ad, hiszen ha valaki mögött mész, akkor kevesebb szel van és lassabb is vagy. Szóval, hogyha nem az elejében érsz fel a bójához, akkor már nagyon nehéz átverkedni magadat a mezőnyön. És nekem sokszor volt a futamokban olyan helyzet, hogy nem tudom, 50-60. Helyről próbáltam fölmászni és befutni mondjuk az első 20-ban, hogy minél kevesebb pontot gyűjtsek. És hogyha egyszer ott ragadtam volna, akkor most nem menne szint, szóval nagyon stresszes volt néhány futam, igen.
És mindezek után mennyire volt megkönnyebbülés, hogy megszerezted a kvótát, ugye akkor nem személy szerint magadnak, hanem ebben a hajóosztályban akkor Magyarország szerzett egy kvótát a te jóvoltadból.
Hát ez egy nagyon nagy megkönnyebbülés most. Ugye a kvótákat csak idén osztották, általában 2 év az olimpia előtt kezdik el osztani, de most ez volt az első kvótaszerzési lehetőség. És most van egy évünk testvéremmel, nyugodtan készülni igazából az olimpiára. Nem kell azon aggódnunk, hogy vajon a következő világbajnokságon el tudjuk-e csípni a maradék helyeket, és ez a felkészülés szempontjából egy nagyon nagy előny.
Említetted bátyádat, Benjamint, Rióban is ő versenyzett, Tokióban, ha jól tudom, elkísérted. Most min múlik elsősorban majd, hogy ki lesz ott Marseille-ben kettőtök közül? Versenyzőként, mert lehet, hogy a másik útok is kimegy majd megint kísérőként.
Igen, úgy tervezzük ismét, hogy aki nem megy, az ismét elkíséri a másikat, majd Párizsban. Szerintem, ugye most, hogy van kvóta, most találjuk ki a válogatót, hogy mégis mi döntse, hogy melyik menjen. De valószínűleg a januári világbajnokság fog dönteni, illetve még az Európa bajnokság után, vagy egy másik nagyobb nemzetközi verseny. És ez a kettő alapján majd, aki jobban megy a kettő, így átlagosan jobban megy a kettő versenyen, az lehet majd.
Ezt megkérdezhetem, hogy testvérként mennyire furcsa ez a szituáció, hogy gyakorlatilag egymás ellen versenytek egy adott pozícióért?
Amennyire furcsa, annyira előnyös szerintem egyébként, mert hogyha egy viszonylag idegen ember ellen küzdenénk, akkor, hogyha én veszítek, akkor annyira nem tudnék neki örülni. Viszont így még kétszer elbuktam már a válogatót Rióba és Tokióba, de a bátyám ment, akit szeretek és örülök az sikereinek, szóval sokkal kevésbé érint fájdalmasan esetleg a veresség.
Tök jó, hogy ezt mondod, erre nem is gondoltam még, mert tökre igazad van, hogyha te jutsz ki az olimpiára, akkor mik lesznek ott a célkitűzéseid, vagy ez még nagyon attól függ, hogy a következő időszakban milyen formában leszel, meg egyáltalán az ötkarikás játékokra milyen formában érkezel?
Igazából én a tavalyi világbajnokságon még 9. lettem, amikor jobban kijöttek a lapok, nem volt korai rajt ilyesmi. Szeretnék az idei, a következő világbajnokságon top 6-ban lenni, esetleg a dobogót célozni, és az olimpián is hasonló terveim vannak, vagy elképzeléseim. Meglátjuk, hogy ebből mi fog alakulni. De úgy gondolom, hogy a tempom megvan, de tudok menni az elejével. A stratégiámat kell kicsit fejleszteni, illetve a rajtjaimat.
Nyilvánvalóan beüthet az időjárási krak, de összességében a Marseille-i pálya mennyivel tűnik, vagy mennyivel lehet egyszerűbb, mint ez a hágai volt, amely aztán tényleg te is kiemelted, Érdi Mária is kiemelte, hogy azért ott nagyon komolyan meg kellett küzdeni az elemekkel.
Igen, Marseille-ban annyi a barátságosabb hely, ez egy öböl, és van egy az öböl szájában egy sziget is, szóval sokkal zártabb a hely, kicsit olyan balatoniasabb, és a hullámzás is általában kisebb, és az áramlás pedig nem túlzottan nagy, ott is szokott lenni, de minimális.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkoztál nekünk, és akkor sok sikert a felkészüléshez. Vadnai Jonatánt hallották az elmúlt percekben.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, jövő hétfőn is várjuk Önöket, már Mezei Dániel számít Önökre, további szép napot viszont hallásra!